Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Tóparti pihenés a fővároshoz közel. Ha te is szereted a víztükrön megcsillanó napsugárlátványát, ha szívesen hallgatod a nád susogását, a békák brekegését, esetleg érdekelnek a vízimadarak, vagy szenvedélyes pecás vagy, akkor ne várj addig, amíg lejutsz a Balatonra. Indulj útnak, és fedezd fel néhány kisebb, eldugott tavat a főváros körül. Horgász a paradicsomban. Amikor az ember az országban autózik, gyakran suhan el kisebb-nagyobb vízfelülethez közel. Természetes vizeink mellett sok-sok mesterséges tavunk is van. Ezek nagy része valamilyen halastó. Hívogató horgásztavak pettyezik a tájat Buda környékén is, melyek közül az egyik nagy kedvenc a Bia Torbágyi Arizona Carp Lake. A Biai tó egyébként is nagyon szép látvány, de csak messziről, mert sétaút hiányában romantikus andalgásra nincs lehetőség a partján. Ha viszont nem csak horgászni szeretnénk, akkor pár kilométerrel odébb érdemes az Etyek határában elterülő tavacskát felkeresni. Az Alcsút doboz göböljárás pusztán található Diana és Zoltán horgásztó és pihenő park tényleg idilli helyszín. Érkezünk akár tavasszal, amikor színes virágok nyílnak a vízparti fák között, vagy akár télen, amikor friss hó hullott. A tóparton szabadon lehet sétálni, nyáridőben piknikezni, és csak pár lépés kell sétálni a lovardáig. Tóparti hangulatok. A mesterségesen kialakított pecatavak mellett van néhány természetesen létrejött vízfelület is. Ilyennek hitték például a Tinnyéhez közel eső Garancsi tavat is sokáig. Mostanra úgy néz ki, hogy a helyi természetvédelmi területté nyilvánított tó valamikor évszázadokkal ezelőtt mégis az embernek köszönhetően keletkezett, talán egy útépítés miatt ásták ki itt a földet. Egy azonban biztos, létezése olyan messzi időkre nyúlik vissza, hogy már a török időkben feljegyezték halastóként, és később is fontos helyszíne volt a környéknek. Kenderáztatóként és jégvágó, illetve agyaglelő helyként használták. A főváros közelsége miatt a 19. század végétől a Pilisben kirándulók egyik kedvelt pihenőhelye lett a tópart, hiszen a Budapest-Esztergom között 1895-ben létesült vasútvonal Pilis-Csabai vasútállomása alig több mint fél óra sétával elérhetővé vált ekkortól. Igazi ismertséget azonban a 2000-es évek egyik magyar kultfilmje, az Üvegtigris forgatása hozott ennek a tónak. A legendás játékfilm ikonikus díszlete, az Üvegtigris büfékocsi ugyanis a forgatás óta itt áll, a filmrajongók nagy örömére. Aki ma elkirándul ide, az nem csak a vicces jeleneteket idézheti fel, vagy fotózkodhat az emlékezetes helyszínen, de végigjárhatja a tóparti tanösvényt is. Szintén népszerű kiránduló hely lett az elmúlt években a Bokodi úszófalu, azaz az Oroszlányhoz közeli Bokod község mesterséges tavára épített, cölöpökön álló víkendházak sora. Ez eredetileg a vértesi hőerőmű, hűtőtavaként létrejött állóvíz. Az által ér, mely Tatán az öreg tavat is táplálja, felduzzasztásával hozták létre, és ipari funkciójának köszönhetően ideális hőmérsékletű a halak számára. Ezért aztán a 60-as évektől kezdve egyre több megszállott horgász járt ide, s lassacskán belakták a partot. Hosszú stégek végére építették apróházaikat. A változatos színű és formájú horgásztanyák ma már világszerte ismertek. Az Instagram tele van a megkapóan egyedi és szép látványú falu képeivel. Másfajta pihenésre hív a Martonvásár melletti piciketó, ahol egy különleges sportot lehet kipróbálni és gyakorolni. A Rebel Beach elsősorban a vízisi és a szörfözés keresztezéséből született wakeboard szerelmeseit várja. A vízben rámpák vannak, a deszkán álló pedig egy drótkötél pályán vontatva kapja meg a megfelelő sebességet a különböző ugrásokhoz és a sikláshoz. A családias hangulatú sporttelep egyébként az extrém sport nézőinek is kellemes pihenőhely. Lehet pingpongozni, röplabdázni, vagy csak figyelni a pályán történő trükköket.
Kiállítás.
Megnyílt a Ferenci Múzeumi Centrum új a Gyűjtemény 1900-2022 című kiállítása, amely 122 év alkotásaiból válogat. Az időről időre megújuló tárlat 2028. március végéig látható a Ferenci Múzeumban. A Magyar Géniusz program 65 millió forintos támogatásával megvalósuló kiállítást bemutatva Prosek Zoltán, az FMC igazgatója kiemelte, hogy a tárlat félig állandó, hiszen bizonyos elemei évente, fél évente megújulnak. Ilyen például a Szentendréhez kötődő művészeket kamara jelleggel bemutató retrospektív kiállítás az első teremben, illetve a harmadik terem, ahol a későbbiekben régészeti, néprajzi, helytörténeti kiállítás lesz látható, ezek szintén kapcsolódnak a válogatáshoz. Így lehetőség nyílik arra, hogy a közönség jobban megismerhesse az FMC gyűjteményét. A változó kiállítási anyag tartalmába pedig a látogatók is beleszólhatnak. Demeter Szilárd, a Magyar Géniusz Program kuratóriumi elnöke, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója azt mondta, a program egyik küldetése a létrejöttekor az volt, hogy a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével újra színezze a Kárpát-medence magyar térképét. Csapláros Andrea, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Ferenci Múzeum kiállításában az új kontextusok bemutatkozása tükröződik. A szentendrei muzeológusok is azok közé tartoznak, akik a múlt és a jelen értékeit mentik át a jövőbe, és ezt a szakmai kompetenciák folyamatos fejlesztésén kívül nem lehet másként tenni, mint szenvedéllyel, fűzte hozzá. A tárlaton olyan kiemelkedő művek is várják a közönséget, amelyek régóta nem voltak kiállítva, de látható válogatás az új szerzeményekből is. Az érdeklődők a többi között a 20. század olyan meghatározó szentendrei alkotóival találkozhatnak, mint Barcsai Jenő, Bálint Endre, Czóbel Béla, Deim Pál, a Ferenci család, Kornis Dezső, Kmeti János, Bajda Lajos, illetve Kaszás Tamás, Szentirmai Zoltán. Emellett külön szekció foglalkozik a szentendrei Bajda Lajos stúdium művészeinek munkásságával, olvasható a kiállítás ismertetőjében. A tárlattal egy időben nyílt meg a múzeum felső szintjén az ISBN művészeti könyvesbolt, amely az FMC saját művészeti albumain kívül hazai és régiós kiadású limitált példányszámú művészeti könyveket, egyedi kiadványokat kínál. A kiállítás 2028. március végéig látható a Ferenci Múzeumban.
Koncert.
Harc és diadal címmel a barokktól a 20. századig három ritkán hallott, különleges művel várják a budapesti vonósok április 15-én a közönséget a Pesti Vigadó dísztermében, ahol Perényi Miklós csellóművésszel és Tompos Kátya színművésszel lépnek fel. A zenekar hangversenyét az izgalmas hegedű darabjairól ismert barokkmester Biber Battalia Bacchusnak dedikált műve nyitja harcias indulóval és csatajelenettel, majd a 20. század máig meghatározó magyar zeneszerzőjének, Farkas Ferencnek csellóra és zenekarra íródott két versenyműve hangzik el. Végül Richard Demel költeménye a megdicsőült éj által inspirált Schönberg kompozíciót hallhat a közönség. Mint a közleményben felidézik, Farkas Ferenc, Kossuth és Erkel díjas zeneszerző Weiner Leónál és Siklós Albertnél folytatta tanulmányait, majd Olaszországban Ottorino Respighi növendéke volt, így az olasz kultúra számos művére rányomta bélyegét. Farkas Ferenc, aki többek között Kurtág, Ligeti, Jenei, Kocsár, Petrovics és Vidovszki tanára is volt, az est folyamán elhangzó két versenyművét 1964-ben komponálta. A Trittico koncertátot csellóra és vonós zenekarra, Gaspar Cassado világhírű Gordonka művésznek, a Concertino all'Anticát pedig Limner Jánosnak, eredetileg nem is csellóra, hanem baritonra, arra a hangszerre, amelyen Eszterházy Miklós herceg, Haydn egykori kenyéradója is játszott. A versenyművekben a szóló hangszer és a zenekar harca jelenik meg, a barátságos versengésben pedig Perényi Miklós lesz a budapesti vonósok partnere. A koncertprogram a Megdicsőült éj című Richard Demel költemény inspirált a Schönberg kompozícióval, a zeneszerző leggyakrabban előadott művével ér véget, amely egy másik gyermekével várandós asszony és férje párbeszédét ábrázolja a késő romantika topzódó zenei eszközeivel. A koncerten a budapesti vonósok és Perényi Miklós Gordonka művész mellett közreműködik Tompos Kátya színművész és Pilci János koncertmester. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Koyot 4 lelke című új, egész estés animációs film történetében fiatal indián őslakosok otthona kerül veszélybe, amikor egy nagyvállalat olajvezetékek lefektetésére készül a földjükön. Már hallják az érkező munkagépek hangját, miközben egy este egy öreg felidézi az indiánok ősi teremtés történetét, mely arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy az emberiség előtt álló kihívások egyetemesek. Mi emberek azt hiszük, hogy különlegesek vagyunk, miközben lassan elpróbálunk. elpusztítjuk a környezetünket. Az indiános lakosok azonban tisztában vannak vele, hogy az emberiség csak egy apró szelete a teremtett világnak, és az embernek meg kell találnia a helyét az élet nagy körforgásában. Erről szól ez a lebilincselő film, a Koyot négy lelke, a rendezője és az egész történet kitalálója, megálmodója pedig Gauder Áron. Vele beszélgetünk most. Természetesen azzal indulunk, hogy egy magyar rendező miért indiánokról készít filmet.
Ez biztos, hogy ez egy furcsa jelenség, és ezt sokan is kérdezik, hogy Magyarországról miért indián történet. Persze ez azért univerzálisabb, csak az indián történet ad neki formát, de jogos a kérdés. Azt én tudom, hogy miért ehhez nyúltam, de mondjuk, hogyha egy amerikai indián származású ember ezt látja, hát az valószínűleg először is meghökken, másrészt nem tudom, hogy reagál. Tehát én sem tudom, hogy reagálnék, ha japánok csinálnának egy betyárfilmet.
Hát igen.
Ezt majd meglátjuk. Szerintem igenis van létjogosultsága annak, hogy földolgozni távoli népek történetét. Szerintem ez egy teljesen működő dolog, csak Amerikában most azért elég komolyan veszik el, van ez a kulturális kisajátítás, vagy valamilyen fogalom, nagyon kényesek erre érthető okokból, hogy az indiánokat mindenféle emberek játszották, a történeteiket torzították, a rossz szerepében jelentek meg, tehát kényesek arra, hogy ők hogy jelennek meg, és kinek a kezéből.
Viszont, ha jól értem, az, amilyen kontextusba helyezed az indiánok meséit, vagy az eredet történetét, az a jövő zálogaként mutatkozik meg. Tehát, hogy végülis a földbolygó túlélésével hozott összefüggésben, ez egy nagyon szép gesztus.
Én is így érzem, és remélem, hogy tetszeni fog nekik, mert ez egy indián szemszög. Tehát a legtöbb film, ami velük kapcsolatban készült, az mindig arról szól, hogy van egy fehér főszereplő, aki elkerül az indiánokhoz, és tulajdonképpen az ő szemén keresztül egy betekintést nyerünk. Ez viszont teljesen indián szemszögből nézi az európaiakat és a világot. Tehát ez egy új nézőpont. Ami egy mankó a nézőnek, az az, hogy ismeri mindenki a bibliai teremtést, legalábbis nagy vonalakban. Ez arra rímel, de közben meg teljesen más is.
Mesélsz a történetről, amennyit el szoktál, vagy el
igen,
lehet
igen,
mondani
szívesen.
Róla?
Talán a legfontosabb része az az, hogy az ő szempontjukból elmeséli, hogyan teremtődött a világ, és a legnagyobb újdonság az az, vagy ami megtetszett, hogy van egy teremtő, aki nem az Isten, hanem ő egy ilyen kultúrhérosz, ez az ő feladata. És ő is csak követi a sugallatait, amik álmok formájában jönnek. És folyton tud változtatni rajta, tehát megteremt egy lényt, egy kacsát először, és akkor a kacsa szeretne vizeket, akkor neki teremt vizet, szóval mindig így alakul, és viszont amit álmodik, vagy amit mérgében gondol, azok is manifestálódnak, mert ő egy teremtő, és ezeknek nem mindig örül, ezek úgy kicsúsznak, de aztán részei a világnak, és ezeket próbálja integrálni. És hát az ő nagy ellenfele az a Koyot, aki egy ilyen bajkeverő, aki a tudat alatti vágyakat, meg sóvárgást szimbolizálja, és ez elszabadul a világba, és így megjelenik a világba a halál, az evés, és utána ezeket mind be kell építeni. Tehát ez egy ilyen izgalmasabb folyamat, és a végén mindenki megtalálja a helyét az élők nagy körében, az emberek is, meg az állatok is.
De az fontos, hogy milyen apropóból mesélik el ebben az indián törzsben ezt az eredet történetet.
Igen, az meg egy keret történet, tehát amikor a forgatókönyv fejlesztéshez kezdtünk, egyrészt fölmerült a fejlesztőkkel együtt, akikkel csináltuk, hogy legyen egy keret, hogy az embereket egy kicsit képbe rakja, hogy ne dobjuk egyből mindjárt egy teljesen idegen kultúrában, és ez a keret történet adta magát, mert akkor volt Amerikában a Standing Rocky lázadás, vagy nem tudom.
2016-ban.
Azt hiszem, igen, tehát elég régen, de sok ilyen volt, és sok ilyen azóta is történik, hogy egy kőolaj vezetéket át akartak vinni egy rezervátumon, ahol ráadásul ivóvíz gyűjtő terület volt, és az indiánok mentek és próbálták megvédeni. Egyrészt az ő földjük volt, a maradék, másrészt ez az ivóvízüket veszélyeztett, és tulajdonképpen azt tetszett ebben, hogy nagyon szimbolikus, hogy békés tüntetők az indiánok, tehát csak imádsággal tüntettek, és a vizet akarták, a tiszta vizet. A másik oldalon pedig egy nagy vállalat volt, aki olajat hozott, és ott erőszakot alkalmaztak a rendőrök. És hogy annyira tisztán kirajzolódott, hogy ők a vizet értik, hogy a víz sokkal fontosabb nekünk, mint az olaj. És ez a kettő, az ősi kultúra, a békés demonstráció, a víz, meg az olaj teljesen jól összefoglalódott ott, és hát ez a keret nekünk is. Tehát ebből a szempontból elég politikai a kerettörtént és aktuális.
A háttérmunkáról beszélsz, kérem egy kicsit. Bereményi Géza is benne van a történet írása, vagy nem tudom, mekkora részt vállalt ebből.
Hát ő írta konkrétan a forgatókönyvet, úgyhogy együtt ültünk, és ő alakította a konkrét jeleneteket. Én pedig mondtam neki, hogy mi az, ami indiános szempontban, amit szeretnék. Szóval valahogy így. Amikor kész volt, akkor küldtük el két amerikai indiánnak, akik megnézték, és az egész történet tetszett nekik, ilyen kifejezésekbe, megfogalmazásokba szóltak bele, de végig lektorálták.
Mi kellett ennek a nagyon sajátos képi világnak a kialakításához? Népművészeti elemeket, vagy az ő ábrázolás módjukat kellett akkor átvenni?
Nem, hanem a saját elképzelésemet rajzoltam le. Tehát én ezeket a állatokat, amikor olvasok róluk, meg egyszerűen látok egy bölényt, nekem nem a Walt Disney-féle cukiság jut eszembe. Nem ilyen bambik lesznek, nem kis cuki nyuszik, hanem ezek a vadállatok egyszerűen nemesek, ahogy kinéznek. Hát egy pumát, ha megnéz az ember már, ahogy megy, vagy egy hiúzt, vagy bármit, azoknak olyan erős karakterük van, hogy azokat szerettem volna saját módomon lerajzolni. Szóval nem próbáltam az indián ábrázolásmódot átrakni, hanem nekem volt egy elképzelésem, és az egy ilyen nyersebb és ilyen erőteljesebb rajzi stílus. Talán kicsit a szereplők is olyanok, mintha ilyen totemoszlopokból lennének kifaragva. Nem azért, mert totemoszlopokat nézegettem, hanem hát lehet, hogy tudat alatt ez is benne volt.
Az, hogy a távoli népek kultúrája miért izgat téged, az megfejtődött, vagy ezt te tudod? Pontosan meg tudod magyarázni, mert ugye egy korábban egy izlandi történet volt, igen, ami foglalkoztatott.
Igen, és csináltam ősemberekről is dokumentumfilmet. Én úgy érzem, hogy én egy rossz, vagy lehet, hogy jó évszázadban születtem, mert technikailag lehetőségem van megcsinálni filmeket, de valahogy engem ez a múlt ez nagyon vonz, meg a természethez közeli létformák sokkal jobban érdekelnek, mint a digitális korszak.
De mindaz, amit rárakott a civilizáció, az anélküli világ érdekel téged?
Igen, mert a civilizációnak én nagyon a fonákját látom, és nagyon nagyra vagyunk vele, de szerintem ez egy darabig működött, de most inkább meg kéne vizsgálnunk, hogy tényleg olyan nagyszerű dolog ez.
Hát igen, csak már innen kivonulni az kicsit nehezebb.
Hát lehetne egy ilyen lassú stratégiai visszavonulás, nem kell nagyon messzire, meg a technológiát is meg lehetne őrizni, de az, hogy egy folyamatos növekedésben vagyunk, és egy fejlődésnek nevezett álomba, szerintem ezek téves alapok. Tehát ezt a fejlődést én nem látom. Tehát technikailag látom, de nem érezzük magunkat jobban, mindenki depressziós, mindenki nem tudja, mit kezdjen az életével, agyonhajszol, tehát nem feltétlenül lett jobb nekünk, mint volt mondjuk egy Bushmannak.
De a te filmed ilyen utat is mutat, vagy tiltakozás inkább?
Hát reményt mutat, és hát ezt nem akarom elmondani, hogy pontosan mi a vége. Eléggé fölrázó, hogy igenis lehet más utat járni, igen.
Összhangban a természetet.
Ez az első olvasata, de szerintem sokkal inkább mélyebbre megy, hogy az ember nem a teremtés koronája, erről szól. Tehát ha az agyunkba ezt a látásmódot megszerezzük, akkor a környezete való együttélés az már egy következmény.
Gauder Áronnal, a Koyot négy lelke című egészest és lenyűgöző animációs filmrendezőjével beszélgettünk, a film animációs rendezője Baumgartner Zsolt. A Koyot négy lelke március 16-ától látható a mozikban.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.